az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport közös podcast műsora. És hát nagyon boldog felütéssel kezdhetjük meg ezt a mai beszélgetésünket, hiszen Európa bajnok a magyar válogatott, méghozzá az U20-as magyar válogatott a férfiak mezőnyében. Ez egy fantasztikus és történelmi siker, és erről fogunk ma jó sokat beszélgetni. Valamint adásunk idejében derül ki, hogy ki lesz a magyar férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitánya. Az adásunk második felében ezt fogjuk majd elemezni. De először is a két vendégemhez fordulnék, méghozzá itt van velünk Rosta István, állandó szakértünk, aki már a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlásával is dolgozik. Szia, Pilu!
Szia, Péter! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Valamint itt van velünk Varga Ákos, az M4 Sport kommentátor, aki megjárta az Egyesült Államokat is az elmúlt hetekben, de most ismét a foci után a kézilabdával fog majd kicsit velünk foglalkozni.
Igen, sajnos a hírek ott értek, hogy a kézilabda velem ellentétben nem fogja megjárni a nyáron az Egyesült Államokat, bár ugye tervben volt ez, de rajta tartottam azért a történéseken szemben.
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője, és az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy mi jut eszetek be először, hogyha ezt halljátok, hogy Európa bajnok Magyarország kézilabdában, mi volt az első gondolatod neked, Pilu, akár, amikor lefújták a svédek elleni döntőt, és hivatalossá vált, hogy Európa bajnokok vagyunk.
Hát az volt, hogy fussak be a stábhoz, hiszen ott voltam személyesen Kolozsvárot, illetve hát nagyon-nagyon büszke voltam. Nagyon büszke voltam a fiúkra, a csapatra, a stábra, így együtt a szurkolókra, egészen elképesztő atmoszférát teremtettek, a szülőkre, és hát minden magyar ember, aki a kézlabdázásért rajong, a kézlabdázásban él, a kézlabdázásért dolgozik.
Ákos?
Két dolog, az egyik, hogy végre az utolsó puzzle is a helyére került, és Pilu személyében megfelelő csapatvezető került oda, úgyhogy így már garantált volt a siker, nagyon boldog voltam miatta is, meg a csapat miatt is, és hát azt a fejlődési pályát megnézni, ahogy itt szépen meccsről meccsre, különösen az egyenes kieséses szakaszra érkezve, a csapat hogy teljesített, mind mentálisan, mind pedig játékban előrelépve, ez lenyűgöző volt, és azt próbáltam felidézni, hogy magyar csapattól ilyen fejlődési pályát láttunk-e már valahol, valaha, így együtt csapatként működve, és hát nagyon-nagyon nagyra értékeltem ezt a dolgot, úgyhogy le a kalappal a fiúk, a stáb, meg mindenki előtt, akinek köze van hozzá.
Nekem az első gondolatom az volt, és ezt Tóth Bálint kollégánkkal is beszéltük, hogy végre egy generáció, amelyik megtanulhat győzni. Ez egy nagyon fontos, és nagyon jó eredményeket értek el már felnőtt válogatottjaink, de egy nagyon fontos tudás megnyerni ilyen meccseket. Hiszen itt is volt mélyen a magyar válogatott, ugye ettől a svédektől, ráadásul a korábban elég nagy vereséget szenvedett el a csapat, és ott volt ez a döntő, ahol a végén is még nagyon necces volt egyáltalán a hosszabbítás, ki tudja harcolni a magyar válogatott, és képes volt rá, és utána volt mentális erélye megnyerni ezt a hosszabbítást, ami óriási lélekerőről, és egy olyan képességről ad tanúbizonyságot, ami nagyon fontos lehet nekik majd a felnőtt mezőnyben.
Rettentő tudatos csapat. Velük éltem sokat kint Kolozsvárot, meg a Fekszőbe is láttam őket az edzőmeccseken. Én nagyon-nagyon régen láttam ennyire tudatos csapatot, és a csapat, azt sokszor fogom mondani a mai műsor alatt, hogy ez tényleg egy nagybetűs csapat volt. Sok-sok jó játékossal, nagyon-nagyon nagy kohézióval, illetve néztem a videóelemzéseken, néztem a mentális felkészüléseket, és hogy mennyire figyelmesek voltak, és hogy mennyire akarták ezt a sikert, és én is azt gondolom, hogy együtt is voltunk nagyon sok világversenyen, és mindig volt egy világversenynek egy általában lefelé görbülő dinamikája, itt meg pont fordítva volt, pont fölfele ment ez, és az a német mérkőzés, a szlovén elődöntő és a svéd döntő is egy óriási élmény volt, meg azt gondolom, hogy a fiúknak egy ilyen óriási motivációs bázis lesz az elkövetkezendő időkben.
És az a megtiszteltetés ér minket, hogy itt van velünk a vonalban egy Európa-bajnok kézilabdázó, méghozzá Gazsó Péter a NECA, és most már az Európa-bajnok U20-as magyar válogatott játékosa. Szia! Mesélj róla egy kicsit, kérlek, hogy éltétek meg ezt a tornát, és milyen érzés magadat Európa-bajnoknak nevezni?
Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit! Hát megmondom őszintén, nagyon fura Európa bajnoknak hívni magam, még nem teljesen sikerült felfogni ezt az egész sikert. Azt gondolom, hogy én is tudnék csatlakozni a többiekhez, hogy ez a csapat meccsről meccsre építette fel magát, és azt sokszor emeltem már ki, hogy amikor elkezdtük az egész junior válogatottal a felkészülést, akkor nagyon mélyről indultunk. Nagyon sok apró dolog volt, amit javítani kellett a csapaton, és az látható volt az Európa-bajnokságon is, hogy meccsről meccsre építettük fel magunkat, és azt gondolom, hogy a nagy fordulópont a német mérkőzés előtt, illetve után volt, ott kerültünk olyan mentális állapotba, ahol elhittük, hogy tényleg bárki ellen van esélyünk, és bárkit meg tudunk verni, és hát ezt a maradék három meccsre tovább vittük magunkkal, és így is lett.
Múlt héten a podcastben éppen a németek elleni negyeddöntő előtt beszélgettünk itt a stúdióban, és akkor arról beszéltünk, hogy innen onnan nézve már ugye a kitűzött cél el volt érve, tehát a legjobb 8 közé jutás, meg lehet egy kicsit nyugodni, és igazából innentől kezdve azt figyeljük, hogy mire képes még ez a válogatott az egyenes kieséses szakaszban. És az tényleg elképesztő, hogy milyen szintű fejlődése volt képes. De hogy látod belőle, mi a mentális ereje ennek a csapatnak? Hiszen ahogy mi is beszéltük már itt a stúdióban, képesek voltatok a svédek elleni vereség után felállni, többször is, és utána ugyanaz a csapat jött szembe a döntőben is, ami szintén egy óriási teher ilyenkor, hiszen nem kis különbséget győztek ők korábban ellenetek a tornán. Mi a csapat ereje? Hogy látod? Miben rejlik ez a mentális erő?
Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon összetartó csapat vagyunk, és azt gondolom, hogy a pályán kívül egyébként mi barátok vagyunk mindannyian, és tartjuk a kapcsolatot, és tudunk mindent egymásról, és ez a pályán is igaz. Tudjuk, hogy kinek mi a kényelmes a pályán, és azt gondolom, hogy hiába vannak jó egyéni képességű játékosaink, ezt összegyúrtuk egy csapattá, és egymásért játszottunk, illetve a csapatért, nem pedig mindenki saját magáért, még mondjuk, ha megnézünk egy szlovén válogatottat, egy német válogatottat, ők megpróbáltak minket egyéni képességekbe felülmúlni, viszont ezt egy csapat visszaverte, és én azt gondolom, hogy ez hatalmas erőssége ennek a társaságnak, hogy tényleg minden mérkőzésen egyébként volt egy-egy ember, aki felvállalta a felelősséget és vezérszerepet töltött be, és mondjuk ha szükség volt rá, akkor 10 gólt lőtt, ha szükség volt rá, akkor a védekezést irányította, vagy éppen a kapuba nyújtott extrát, úgyhogy azt gondolom, hogy amellett, hogy egy rendkívül ilyen jó összetartó csapat voltunk, emellett voltak egyéni képességben emberek, akik felnőttek a feladathoz minden meccsen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a kulcs.
Igen, és ami érdekes volt, hogy minden mérkőzésen más játékos lépett elő, és ezért is volt szerintem kiismeretlen a csapat, meg ezért is volt jó a csapat. Na, de ha már mentális felkészülés, Peti, a mérkőzés előtti motivációs beszédekről mondanál valamit a kedves hallgatóknak?
Természetesen, ez tegnap a kézi vezérlésben is nagy kérdés volt. Igazából annyit tudok róla mondani, hogy mikor ez a válogatott összeállt, még serdülő válogatott néven, akkor ott én voltam még a csapat kapitánya, és ezt a beszédet rendszeresen mérkőzés előtt egy ilyen kis rövid, 2 perces motivációs beszédet mindig tartottam a srácoknak. Utána elváltak az utak, ők mentek az ifi válogatottba, én a Sótonyi Lászlóékhoz csatlakoztam a junior válogatottba, úgyhogy 2 évig külön voltunk, viszont most, amikor visszajöttem a srácokhoz, nyilvánvaló itt most már Fazekas Máté a csapatkapitány, de én leültem a srácokkal, és megkérdeztem tőlük, hogy mit szólnának hozzá, hogyha ezt a régi trendet vinnénk tovább, és mindenki abszolút támogatta, úgyhogy ez lényegében úgy néz ki, hogy mikor a bemelegítés után visszajövünk az öltözőbe, akkor a Tombor Csabi szokott tartani egy rövidebb beszédet, ahol még pár taktikai elem elhangzik, illetve ő is egy pár motivációs mondatot mond a srácoknak. Utána következek én már taktikáról nem szoktam beszélni, mert nem is az én dolgom, hanem ez a stáb dolga. Én megpróbálom őket, ahogy ismerem őket, felspanolni a mérkőzésre, egy-két jó szót szólni hozzájuk, és úgy gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert látszódott végig az Európa-bajnokságon, hogy extázisban játszottunk, úgyhogy ennek nagyon örülök.
Nyilván nem szeretném, hogy az összecset elmondani, de mondjuk a foci VB-ről mit tudtál bevinni a kézlabda EB-re? Emlékszel arra?
Hát nagyon sajnáltam, hogy a foci VB-ről kell bevinnem példát, főleg azt, hogy az argentin válogatottról, mert nem titkolom, hogy én nagyon nagy portugál rajongó vagyok, és Ronaldo rajongó, de egy kicsit félre kellett tennem a becsületemet, és elmondtam a srácoknak, hogy hogy én azt gondolom, hogy mindenki látta az elődöntőt, az angol-argentin elődöntőt, és arról mondtam pár szót, hogy az argentinok, ahogy kiálltak a pályára, és ahogy torkuk szakadtából ordították a himnuszt, és az elején nem túl szép játékkal, de szétrúgták az angolokat, és a végén hiába voltak az angolok az esélyesek, hiába vezettek az angolok, a végén az argentinok nyerték meg a meccset, és ez pont, ha jól emlékszem, akkor a német meccs előtt mondtam a srácoknak, hogy bár nem mi vagyunk a meccs esélyesei, de ha az elejétől kezdve olyan hozzáállást mutatunk, és olyan extázisba játszunk a pályán, ahogy ez történt, akkor igenis van esélyünk.
Ezt meg is tettétek onnantól fogva, amikor már ugye a 8 közé jutás a hivatalos cél megvolt, de hát belül azért többet szerettetek volna. Csendben elhallgattad, hogy a döntőben pont te voltál az a játékos, aki az extrát hozzátett, és talán azért az, hogy felismeri a többi csapattárs, hogy itt most ki az, aki extra, és egy kicsit a keze alá is játszik, ez is abból fakad, amit mondtál, hogy jól ismeritek egymást, tudjátok, mi kell a másiknak, mikor van napja, de a fő kérdés bennem az merült fel, amit itt Pilu is mondott, meg te is mondtál, hogy összeállt, és egyre feljebb jutottatok, hogy ezt a tudatosságot, ezt meg tudjátok-e fejteni? Tehát elő lehet ezt bármikor mostantól fogva, mert eljutottatok egy olyan szintre a fejlődésben, hogy a fiókból előveszük, hogy a németek ellen hogyan lehet tudatossággal, hittel, magabiztossággal meccset nyerni, mert az egy magyar férfi kézilabda válogatott ritkán szokta Németországot, Svédországot tét meccseken legyőzni. Nektek meg ez sikerült. Ez most már a tudás halmaz része.
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló arról már valószínű nem kell beszélni a srácoknak, hogy tényleg bárkit meg tudunk verni. Én azt gondolom, hogy ezt most már elhitték. De nyilvánvalóan a tudatosság része pedig az, hogy megfogadtuk a taktikai tanácsokat a mesteréktől, a stábtól, és hát rájöttek a srácok is, hogy ez beválik, és szakmailag a stáb nagyon, nagyon magas szinten van. Úgyhogy emellett pedig a mentális felkészülésen is, és ott voltak fejbe a srácok, és próbáltak arra is nagyon koncentrálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, ez nagyon tudatosan fel volt építve a stáb részéről, és mi pedig megfogadtuk a tanácsokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt folytatjuk, akkor ez eredményes lehet a jövőben is.
Mindig nekünk az a ilyenkor következő gondolatunk, hogy ebből a sikerből, ebből a csapatból mi ültethető át majd a felnőtt élvonal, vagy a felnőtt nemzetközi szint a válogatott nívójára. Ilyen szempontból beszéltetek egymás között azzal, hogy mik a célok rövidebb, hosszabb távon?
Különösebbképpen nem beszéltünk róla, egyelőre még mindenkiben ülepedik ez a nagy siker, de én azt gondolom, hogy beszéltek a srácok nevében is arról, hogy természetesen mindenki szeretne előbb-utóbb bemutatkozni a felnőtt válogatottban, illetve mindenki szeretne minél magasabb szintre jutni a kézilabdában. Én azt gondolom, hogy ez a siker most hatalmas motivációt ad a csapatnak a következő éveket tekintve. Személy szerint én hatalmas motivációval vágok bele a jövő évbe. Szeretnék egy nagyon jó szezont futni a nekán, illetve esetleg dobbantani egyet, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki most már extra motivációval fog tovább dolgozni, és mindenki látja maga előtt a célt, úgyhogy azt gondolom, hogy dolgozni fogunk nagyon-nagyon sokat.
Ahogy Ákos említette, te voltál a döntő legjobbja a 14 góloddal. Egyrészt meséld el, kérlek, hogy te ezt hogy élted meg, mi kell ahhoz, hogy az ember egy fináléban 14 gólig jusson, ami egy hatalmas szám. Másrészt mesélj kicsit ennek a meccsnek a végjátékáról. Milyen volt az utolsó 10 perc, ahol ugye azért küzdöttetek, hogy meglegyen a hosszabbítás, majd jött az a ráadás, ahol aztán meg tudtátok fordítani ezt a párharcot, hogy milyen volt ez belülről megélni a pályán?
Hú, nagyon jó kérdés. Ha tudnám a választ arra, hogy hogyan lehet egy döntőbe 14 gólt lőni, annak nagyon-nagyon örülnék, mert akkor azt nagyon sokáig használnám még így a pályafutásom során. Sajnos nem tudom. A meccsre visszatekintve azt gondolom, hogy az utolsó 10 perc számomra, de azt gondolom, hogy a csapat számára is nagyon frusztráló volt, mert ha jól emlékszem, akkor a svédek 2 góllal vezettek, mikor az utolsó 10 percbe bementünk. Elkezdődött a krízis helyzet a mérkőzésen, és minden támadásból szinte gólt tudtunk lőni, viszont kaptunk is cserébe, és úgy mentünk végig a 10 perc során, hogy végig kettővel vezettek a svédek, és nem nagyon tudtunk közelebb kerülni. Aztán jött az utolsó 5 perc, ahol teljesen megváltozott minden, meg tudtuk zavarni védekezésben a svédeket, támadásba jöttek továbbra is a gólok, és tudtuk menteni hosszabbításra a mérkőzést, ott pedig én azt gondolom, hogy olyan mentális erőnk lett ezzel, hogy a 2x5 perces hosszabbítás már nem volt kérdés, mindenki az utolsó erőtartalékait felhasználta, és 10 perc alatt megfordítottuk teljesen a mérkőzést, de azt gondolom, hogy ezzel az egész Európa bajnokság során a csapat így teljesített, tehát az utolsó 10-15 percben akármi volt, ott el tudott húzni a csapat, és nagyon magabiztosan tudott játszani a legvégén a mérkőzésnek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is a csapat erejét mutatja, hogy a kritikus periódusaiban a mérkőzésnek az ellenfél felé tudtunk nőni, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök.
Te tudtad meccs közben, hogy állsz, hány gólod van, és melyik lesz a következő, vagy ez teljesen figyelmen kívül van, és mindig csak a következő lövés számít?
Fogalmam sem volt róla. Éreztem, hogy jönnek, hogy bejönnek a lövések, és ott mondtam is, éppen aki a pályán volt irányító, hogyha úgy alakul, akkor én érkezek mögöttem, mert érzem ma, hogy megy a játék. Az, hogy hány gólt dobtam, azt, ha jól emlékszem, akkor a meccs után még visszamentünk az öltözőbe, még ott sem tudtam róla, és mikor kijöttünk az érem átadásra, akkor mondta nekem, hát vagy Sótonyi László, vagy Tombor Csaba, de én addig fogalmam sem volt róla, de egyébként mikor elmondták, hogy 14, én nem hittem el nekik, majd a mérkőzés után, mikor visszaértünk a szállodába, akkor néztem meg a telefonom, hogy ez tényleg 14, úgyhogy nem voltam vele képbe.
Le a kalappa.
Igen. Viszont én meg tudom mondom a védekezést, hiszen a hallgatók biztos, nem mindenki láthatta a meccset. Az első meccs volt, hogy kettőt cseréltünk, támadás-védekezés, és pont te jöttél be jobb kettes védekezésbe a svédek MVP játékos ellen, hogy védekezzél. Tehát, hogy te már a meccs elejétől kezdve nagyon sokat hozzátettél ahhoz, hogy a svédek aztán a végén elfáradjanak, és pont ez a balátlövő fiú aztán a végén elég sokat is hibázott, hogy a kapusunk két kézzel fogott meg egy átlövését, aki egyébként meg a középdöntőbe a legtöbb gólt lőtte nekünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a támadáson túl, és a 14 gólon túl nekem a védekezésed, meg a csapat védekezése volt az, amelyik a sikernek az egyik titka volt. Mondtad ezt a dobbantást, Peti, mindig kíváncsi vagyok egy 20 éves fiatalembernek a fejébe, hogy néz ki a jövőkép, hogy te hogy tervezed a jövődet? Most nyilván nem mondjál nekem klubcsatokat, csak egyáltalán maga a terv az mi?
Igazából nem titkolt vágyam, hogy szeretném kipróbálni magamat külföldön. Szeretnék más kézilabda kultúrában is és szerencsét próbálni. Úgyhogy igazából nem nagyon gondolkozok én még ezen, tehát most itt van előttem a 26-27-es év a NEK-val. Szeretnék a csapatnak nagyon sokat segíteni, és nagyon bízom benne, hogy akár csak idén valami nagyon jó eredményt tudnánk elérni jövőre is ezzel a fiatal csapattal, de ha úgy sikerül a szezon, akkor nem titkolt vágyam, hogy szeretném magam kipróbálni egy külföldi csapatban is.
Mi a szerepe ebben a sikerben Sótonyi Lászlónak, és milyen edző ő, hiszen nem titok, adásunk idejében jelenti be a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy ő lesz a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya. Elérte ezt a nagy sikert veletek is, és előtte a NEK-a történelmi eredményében is óriási szerepe volt. De mesélj te róla, hogy ő milyen edző, hiszen azért a sok időt töltesz vele. Mi az, amikben ő ennyire erős, hogy ilyen sikeres tud lenni?
Igen, 3 évet töltöttem vele az utánpótlás válogatottba, illetve 2 évhez volt szerencsém a NEK-án. És nagyon örülök neki, hogy ekkora sikert ért elő is most, és nagyon örülök a sikerének. Azt gondolom, hogy szakmailag nem igazán ismerek jobb edzőt nála. Azt gondolom, hogy minden tud, tényleg minden tud a kézilabdáról, és emellett egy rendkívül jó ember. Sokszor szoktuk mondani, hogy olyan, mintha a második apánk lenne. Tényleg, mikor edzés van, vagy mérkőzés van, akkor viszont nagyon-nagyon keményen megköveteli azt, amit ő tanít nekünk, és nincs lazsálás. 120%-on kell nála egyfajtába pörögni, viszont mikor nem a kézilabda pályán vagyunk, hanem civilben, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan ember, akivel bármit megoszthatunk, és bármiben kikérhetjük a véleményét, és mindig hiteles választ is ad rá, és nagyon adunk a véleményére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amellett, hogy szakmailag nem lehet megkérdőjelezni az ő szerepét, egy rendkívül ilyen jó ember is.
Zárásként mesélj egy kicsit a ünneplésről, milyen Európa bajnokként ünnepelni. Biztos Pirul is tudna mesélni, biztos volt olyan része, amiről Pirul se tud. Milyen volt az ünneplés a csapattal? Azért gondolom, azért eresztettétek a gőzt egy ilyen nagy siker után.
Hát igen, volt ünneplés nyilvánvalóan, de nem volt rá sok időnk szerencsére, úgyhogy így egy kicsit
látosabb esélyt maradt.
Igen, mert későn értünk vissza nyilván a szállásra is, mert utána még eredményhirdetés, meg éremátadás, meg minden volt, és másnap reggel 7 órakor már reggeliztünk, és 7:30-kor indultunk vissza Magyarországra busszal, úgyhogy egy rövidebb kis kiruccanás volt a városba, ahol egyébként több válogatottnak a csapattal találkoztunk, és a játékosok is. És ott voltak, tehát többen ünnepelték meg ezt az Európa-bajnokságot, próbáltuk kiengedni a gőzt, de még egyszer mondom, hál' Istennek, mivel rövid idő volt rá, ezért szolidabb volt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a fantasztikus sikerhez. Jó pihenést, amennyi most még hátra van, 1-2 hét, ahogy mondtad, még lehet, hogy jut neked, és utána jó felkészülést a szezonra. Köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
Gratulálunk.
Sziasztok.
Köszönjük.
Most még hármasban még az lenne a kérdésem hozzád, Pilu, hogy milyen volt látni ezt a csapatot így folyamatosan felépülni? Tehát látszott-e, hogy ez a siker kijöhet belőle az idő előre haladtával, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül lehet megmondani, hogy majd az utolsó 10 percben sikerül egyértelmű Svédország ellen, nyilván ez ilyenkor nem egyértelmű, de hogy benne volt a csapatban ez a nagy siker?
Tavaly nyártól kezdem, ugye akkor Gulyás István vezetésével ez a csapat, ugye még az U19-es világbajnokságot Egyiptomban 7. helyet ért el, és lehetett látni benne, hogy van potenciál benne, de azért lehetett látni is a hiányosságokat. Aztán ugye átvette Soltonyi Laci tavaly nyáron ezt a csapatot, januárban mentek Csehországba, az a Csehország, aki 22. lett az EB-n, 8 góllal verte meg a mi csapatunkat. Az ott az első mérkőzés Soltonyi Lacival. Hát azt gondolom, hogy annál nagyon mélyebb nincsen. És akkor volt a portugálok ellen egy győzelem, egy vereség, volt egy egyiptomi túra, egy vereség, egy döntetlen, nyilván kicsit speciális körülmények között. Aztán elkezdték a fiúk Dabason a munkát, Nagyatádon, nem voltam náluk, hát ott azért 43 fok volt a csarnokban, de lehet, hogy 50 is. Hát a Sónak elég sok gondja volt a koncentrációval és sok minden mással. Majd Inárcson volt egy edzőmeccs az osztrákokkal, egy fél alatt 20 gólt kapott a csapat. Hát ott, ha valaki azt mondja, és elé teszünk, egy papírt elénk tesznek, hogy írjuk alá, hogy 8., 7., nem tudom, 6. hely, biztos, hogy bárki aláírta volna, amilyen állapotban volt az a csapat. Aztán akkor az EB-ről gyorsan a csehek ellen, hát utolsó 5-6 percben tudtunk győzni, az a cseh balátlövő dobott nekünk nem tudom 10-valahány gólt, és akkor a második meccset a szlovénok ellen, tudtuk, hogy a szlovénok egy nagyon erős csapat, és azt sikerült megvenni 2 góllal. Akkor kezdett el egy olyan érzés lenni ott a stábon belül is, hogy na, azért elindul valami, akkor volt egy fantasztikus kapus teljesítményünk a Balogh Danitól, illetve jó volt a védekezés is, aztán a lengyelek már sima volt, és utána jött a svéd nagy 16 gólos vereség, ott akkor meg egy picit ember lekerült, bár azért azt láttuk, hogy minden csapatnak, meg tudjuk, hogy van egy rossz meccse egy ilyen hosszú tornán, meg akkor tényleg 20 technikaiba az volt a mélypont, a románok ellen ugye győzni kellett, a 8 jutásért a sima volt, és szerintem is, és egyértelműen a német meccs volt a kulcs, és az is abban is, ami érdekes volt, 19-14-re vezettünk 5 góllal. Nagyon jól játszottunk, a legjobb első félidőnk volt, másik fél 5.-6. percéről beszélek, majd 3 perc alatt, 3 technikaiba, meg nem tudom még 2 valami, és X, tehát hogy följöttek a németek X-re, és én akkor ültem ott a lelátón, és nekem előjött nagyon-nagyon sok negatív, hogy itt nekünk végünk van egy német csapat ellen, plusz 5-ről döntetlen, hát itt biztos, hogy itt ez megfordult, és nem. És akkor, amikor onnan aztán megint elmentünk 2-vel, és meg is nyertük a mérkőzést, nem csak az, hogy bejutottunk a legjobb 4-be, és akkor már biztos éremért fogunk játszani, hanem az, hogy ez a csapat ez nagyon erős mentálisan. A szlovénokat az elődöntőbe simán, az egy olyan sima meccs volt, hogy nekem ilyen 70-es pulzuson volt végig a mérkőzés alatt. Az a szlovén, akik ugye előtte meg csak 2-vel nyertünk, és akkor svéd döntőről pedig már sokat beszéltünk, tehát hogy folyamatosan élőd bennem is, meg a stábban is az, hogy ez a csapat nagy dolog lehet képes, és hát nagy dologra is volt képes. Azért hozzá kell tenni, hogy azért a Gazsó Petivel, hogyha beszéltünk, azért többször volt a hét csapatában, nekább olyan teljesítmény jutott. A Mészáros Máté, az nagyon sokszor volt a hét csapatában, nagyon jól védekezett, legjobb védekező lett, és nagyon eredményes beállóba. A Gáncs Pető Máté, azt gondolom, hogy nagyon sokat kapott ebbe az évbe Savi Pászkvától, szinte a bajnoki meccseken abszolút második számú szélső volt, de volt egy-két BL meccse is, és hát Eklamovics Márko, aki pedig Győrbe lett M1-es játékos, és Fazekas Máté, ugye, a középső Fazekas gyerek, idézőjelbe, aki pedig ugye a Bodoricsi sérülése, a Kukics sérülése, a Gottfriedson ügy miatt nagyon-nagyon nagy szerepet kapott aztán már tavasszal, BL-ben is, Magdeburgnak dobott aztán 4 gólt a bajnoki döntőben, a Magyar Kupa döntőben is, és azért látszott, hogy ezek a fiatal emberek már olyan dolgokat hoznak a puttonyba, olyan tapasztalatokat NB1-es felnőtt, BL felnőttbe, amit azt így tudtak hasznosítani. Tehát, hogy minden siker mögött meg kell nézni a klubban betöltött szerepet is. Nekem, aki rengeteget felelt, az a Horváth Garaba, a Ferencváros játékosa, ő és a Mészáros Máté szerintem a VB legjobb védekezését hozták össze ott a középső. Az EB, bocsánat, az EB legjobb védekező párosa volt a középen.
Igen, így hát nézve ezt az utat, amit most felsoroltál, nagyon szembeötlő egyrészt az, amiről szó van, hogy mennyire komplex és tudatos ez a csapat. Nyertek meccset 40 góllal, meg nyertek meccset úgy, hogy csak 24-et kaptak. Tehát ha kellett, akkor a védekezéssel nyerték meg, ha lehetett, akkor a támadással nyerték meg, és ezek szerint erre mindre megvan a megoldás, vagy megvan az ember, aki erre alkalmas, és ezt akkor előtérbe tudták tolni. Tehát ez egy sokoldalú, tényleg tudatos tervezésnek tűnik így első ránézésre, és hát igen, ezt azért sejteni lehet, hogy valóban azok a játékosok, akik itt nyerő emberré tudnak előlépni, nyilván a felnőtt tapasztalatukból tudnak meríteni. Nagyon fontos most ennek a csapatnak és a játékosainak, hogy hova lehet majd tovább jutni, vagy hol lehet játék lehetőséghez, percekhez jutni, mert ezzel a felnőtt tapasztalattal lehet tovább vinni ezt a tudást, amit most eddig megszereztek. Mennyire kerül itt most elő a menedzsment, a csapathoz kerülés, a pályán töltött percek, meg feladatok, meg felelősségek kérdése ezeknél a játékosoknál?
Hát az a csapatnak a nagyobb része, ő nekik már megvan a jövő évi csapata, és azt gondolom, hogy jó helyen is vannak. Vannak olyanok, akiknek még bizonytalan a jövője, hiszen azért most nagy átalakulás van az NB1-es felnőtt keretekbe, és vannak olyan játékosok is, akik szerintem előre tudnak lépni, ha már Horváth Garabát említettem, ő szerintem a pont a Ferencvárosban lévő krízis vagy gondoknak az egyik nyertese lesz, mert biztos, hogy nagyon sokat fog játszani, és van egy-két olyan játékos, aki viszont NB1-B-be fog kerülni. Nekünk az MKS részről rájuk kell legjobban figyelni, hogy ott megkapják azt a megfelelő ingert, megfelelő terhelést, ami mondjuk nem egy átlagos NB1-B-s csapatnál nem egy átlagos, hanem nekik plusz munkát kell csinálni. A többiek azt gondolom, hogy rendben vannak, és figyelünk rájuk, de az biztos, hogy ezen a szinten már az NB1 felnőtt az már elengedhetetlen lesz a nagy sikerhez, vagy az a munka. Itt azért az ellenfeleknél a Magdeburgból jöttek, a Füchse Berlinből jöttek, a Celjéből jöttek játékosok, tehát hogy azért nagyon-nagyon komoly klubcsapatokban játszanak már, és nagyon sokan már nagyon már kulcsjátékosok is például.
De ilyenkor egyébként te tudsz is hatni a játékosokra, vagy beszélsz is velük, hogy figyú, jobb hely, nézelő, hogy van neked az NB1-be hely, keres gamer, mit tudom én, előre tudsz lépni, vagy hogy figyelj oda, hogy mennyi játékpercet kapsz, nem biztos, hogy itt nem biztos, hogy klub lebontva, tehát azt mondod neki, hogy nem, menj el innen, mert itt nem jó, de mondjuk úgy hatni rá, hogy figyú, a játékpercek fontosak lesznek, ne ülj a kispadon.
Nyilván már július 20-án erről azért nagyon nehéz, tehát a 26-27-es szezonban nem, a következő szezonokban, vagy szezonokra már azért lehet esetleg, aki megkérdezi a tanácsunkat, azt aznak el fogjuk mondani. Azért most már mindenkinek megvan a csapata, itt inkább abba tudunk mi segíteni, nyilván meg az erőlét edző alaktanságítani, hogy a klubon belüli munka azt ellenőrizzük, és hogyha azt látjuk, hogy esetleg az kevés, akkor oda a plusz munkát tudunk ajánlani.
A válogatott esélyek azért nyilvánvalóan, akik juniorban Európa-bajnoki címig jutnak, szeretnének felnőtt válogatottak is lenni. De a felnőtt válogatott éppen most fiatalodott meg, 10 új játékos, a néhány évvel ezelőtti világbajnoki ezüstérmes szintén Sotonyi által vezetett csapatból már bár be verekedte oda magát. Mennyire lehet így, hogy Sotonyi László lesz most a kapitány, és nyilván tudja, hogy ezek a fiúk mit tudnak, mire képesek, hova érhetnek el, hogy fejlődhetnek. Mennyire lehet bízni abban, hogy mondjuk a 20 éves, ma 20 éves játékos, a ma 25 évesről majd le fogja rángatni a mezt?
Ez a legszebb feladat, és egyébként igen, megvan ez a ciklikusság, és szoktuk is mondani, meg szoktam én is mondani, hogy a születési dátum picit determinálja a lehetőségeidet, és megvannak azok a fajta korosztályok, akinek van lehetősége, és váltják egymást, hogy itt a 70-es korosztály pont a Soltonyi Laciékat váltották, a 80-as korosztályok, a Nagy Laciék a 80-as korosztályt váltotta, aztán a 88-as, 90-es Lékai Máték, a Bartusz Laciék, aztán ugye jöttek a most már a 90-es, aztán meg a 2002-es korosztály. Extrán kell teljesíteni, és én azt gondolom, hogy minden szövetségi kapitány azokat a játékosokat fogja behívni, aki extrán teljesít a klubjába. Én azért ebbe a mostani 20-as csapatban is látok 3-4 olyan potenciális játékost, meg lehetőséget, akik a klubjukban sok szerepet kapnak. Ha már Gáncs Pető Mátét mondtam, akkor ugye ő például most a Deszkával együtt fogják megoldani a BL szereplő világ egyik legjobb csapat a Veszprémnek a bal szélső posztját. Biztos vagyok benne, hogy a Máténak az a sok-sok BL meccs tapasztalata az egy óriási előrelépési lehetőség. Nyilván aztán megélni is kell vele. Fazekas Mátéről beszéltem, már tavaly már sokat játszott a BL-be, nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban a Pik Szegedbe és a BL-be, mert azért a BL a legmagasabb szint, az egy egészen más dolog. Gyorsan visszatérve, ugye 8 mérkőzés volt az EB-n, meg még volt a 3 fekvésű mérkőzés, az 11 meccs, aki az utánpótlásban játszik, 11 mérkőzést játszik szeptember elejétől december közepéig. Tehát azzal nem lehet felkészülni egy U20-as, hiába mondjuk utánpótlás világversenynek EB-re sem, meg VB-re sem, csak a felnőtt szerda-szombat ritmus, tehát ezt sokat beszélgettük a felnőtt korosztályba is.
Ezzel a mostani szövetségi kapitány választással. Nem érzed úgy, hogy kicsit a női vonalon már tapasztalatot vagy irányt mutató rendszer kerül most a férfi rendszerbe is? Tehát egy utánpótlásban sikeres kapitány, aki a fiatal vagy még fiatalabb játékosokat nagyon jól ismeri, az kerül most a kormányrúthoz, és hát azért ha Golovin ér a női vonal első 3-4 évét végignézzük, az azért elég problematikus volt, hogy a felnőtt szint magas nívójára felhozzuk ezeket a játékosokat, akikre próbáljuk a közeljövőt építeni, pedig azt gondolja az ember, és a sport is ezt mutatja tapasztalatként, hogy a nőiben kicsit könnyebb az átmenet. Ott se könnyű, de a férfinél még mindig könnyebb a juniorból, az utánpótlásból a felnőttbe. Milyen nehézségek rejlenek a felnőttek előtt, hogyha ugyanezt az utat meg akarják járni, és azokat a buktatókat, amit mondjuk a női junior világbajnok, Európa bajnok csapatok játékosai átéltek, próbálják elkerülni.
Hát ugye nem csak abban hasonlít Golovinhoz Soltonyi mester, hogy az utánpótlásban volt, hanem a felnőttbe is azért, hogy a Vovának is volt az MTK, Sónak is a NEKA, a Csurgó, Balaton fölött, tehát a Só is azért nagyon rutinos felnőtt edzés már. Én azt gondolom, hogy talán most a férfiaknál annyi könnyebbség van, ez a 2002-es, 2003-as korosztály, amit te is említett, ugye már 10 bemutatkoztak, sőt azért már Fazekas Gergő, Imre Bencenek már több világversenye is van a háta mögött, hogy azért a Soltonyi Laci nem egy 0 kilométeres és teljesen új fiatalitásba kell neki kezdenie, hanem szerintem ezt a csapatot, amit átvett most Csamától, ezt szépen lehet tovább fejleszteni. Biztos, hogy lesznek személyi változások, gondolom én, és nem akarok az ő fejével gondolkodni, de biztos vagyok benne, hogy jönnek fiatal arcok, és hát azért most van is idő arra, hiszen sajnos nem vagyunk innen a 27-es világbajnokságon, a 27-es EB-s selejtezőkre kell majd neki összerakni egy olyan csapatot. Viszont ami nehézség, az pont ebből adódik, hiszen neki most így egy-egy hete lesz neki novemberben, és egy hete lesz csak januárban. Míg hogyha ki lennénk a világbajnokságon, úgy akkor majdnem egy hónapja lenne csapatot építenie. Tehát itt neki most az időfaktor, ami a legrosszabb, és ugye akkor meg tavasszal megint egy-két nap, és akkor pedig kezdődnek már az EB-s selejtezők. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk a szövetség majd abba kell esetleg segíteni, hogy esetleg plusz napokat keresni neki valahol még a versenynaptárba. Nem lesz egyszerű, mert hát azért elég sűrű naptár.
Az elmúlt hónapokban azért itt a podcastben is, meg egyéb műsorokban is sokszor elhangzott már az ő neve, és sokat beszélgettünk róla, hogy mit várhatunk tőled, azért mégiscsak megkérdezem, hogy milyen szövetségkapitány lehet ő, milyen stílusra, milyen akár játékstílusra, de akár emberi oldalra lehet tőle számítani. Nyilván Ákos említette azt, hogy az eleje biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Biztos, hogy lesznek döccenések, főleg, hogy most azért egy gödörből kell kirángatni ezt a csapatot, de mondjuk ez a csapat is tudja már milyen feljebb lenni, tehát azért az emlék megvan. Viszont azért az ismerkedés fázisa, a kevés együtt töltött idő, ez mindöcögős lesz, de összességében, amikor majd ez kiforr ez az egész, akkor milyen szakvezetésre számít?
Hát én azt gondolom, hogy amit most látunk az EB-n, és most nem a játékosokra, hanem inkább a stílusra, egy nagyon erős mentális csapatra számítanék, illetve a show nagyon-nagyon fontos szerepet számít az erőfejlesztésre is, meg a megfelelő közösségi képességre is, illetve a csapat kohézióra is. Nem hiszem, hogy nagy gond lesz neki, mert a felnőtt válogatott is így ismerem, és hát nem lesz nagy gond szerintem a játékosoknak se a show-val együtt dolgozni, hiszen a 2-3-as korosztály már dolgozott vele, többek is ismerik, itt nyilván esetleg egy-két idősebb játékosnak kell megismerni a showt, vagy oda-vissza. És hát a show nagyon-nagyon figyel nemzeti trendeket is, nagyon sok edzővel van napi kapcsolatban, rengeteg mérkőzés néz, tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen modern stílust váratunk tőle, nem kérdés, és én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon sikeres, meg eredményes pályafutás elé néz a show is, meg remélem a csapat is, tehát nyilván ezért fogunk neki szurkolni, meg ezért fogunk támogatni mindenben, mert nagy szükség van a sikerre.
Mint filozófiát tekintjük, akkor ő milyen filozófiát képvisel így mondjuk a kézilabda edzők között?
Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon vegyes, tehát nyilván Spanyolországban játszott, tényleg a spanyol edzőkkel is nagyon jó kapcsolatban van, de hát láttam itt az EB-n is, hogy a németekkel, a portugálokkal, bármelyik edzővel szívesen beszélgetett is, és ha nekát nézem, akkor ott is azt láttuk, hogy egy nagyon erős védekezés, gyors játék, ugye, ami nyilván most a napjaink kézilabdázást jellemzi, és amit az Ákos mondott, hogy az ellenfélhez kell majd igazítani a mi játékunkat, tehát hogy tényleg ez az első, ismerjük meg az ellenfelet, és a másodban legyünk mi ismeretlenek. Ha kell, akkor védekezünk úgy, hogy 20 gólt kapunk, vagy 25-öt, ha kell, akkor megjátszunk, úgy, hogy tudjunk 40 gólt is dobni. Tehát, hogy ez is szerintem nagyon fontos lesz majd, meg ez is nagyon fontos része volt a sikernek, hogy tudtunk nagyon sokfajta stílusban játszani. Ha kell, akkor szétfaltoljuk őket, és csinálunk 5-6 faltot, ha kell, akkor meg megyünk gyors középkezdésbe, és egy átadásba tudunk gólt lőni.
Ami nagyon ami korábban is felmerült kérdésként, hogy kell kezelni ezt a helyzetet, hogy ilyen messzire került az olimpia. Mit gondoltok, mennyire kell olyan szempontból levenni a terhet, akár Soltanyi Lászlóról, akár a nemzeti csapatról, hogy nem elvárás a már az olimpiai is rejtező, meg az olimpiai részvétel kiharcolása, nagyon nehéz az Európa-bajnokságról ezt megcsinálni, és még oda is ki kell jutni. Közben mi van, a magyar sport mindig olimpiai fókuszú, és akár a támogatásokat tekintve, akár csak úgy általában az emberekben kialakuló kép, az mindig is olimpia centrumú fókuszú volt. Hogy kell kezelni annak az új szakmesternek szerintetek az első egy-két évét, ilyen szempontból, hogy jön majd egy olimpiai kvalifikációs EB, ami mégiscsak nagyon fontos, de mégsem vagyunk olyan helyzetben, hogy nagyon közel lenne, hogy kiharcoljuk az olimpiai selejtezőt, vagy az olimpiai részvételt. De hát célt meg kell kitűzni. Tehát, hogy milyen, itt hogy kezelnétek ti, vagy hogy látjátok így ilyen szempontból ezt a új helyzetet?
Én próbáltam visszatekintgetni itt az elmúlt időszakban hát egyrészt viszonylag új stábok tornáira, másrészt azokra a tornákra, amit tényleg csak úgy önmagában tudtunk végre figyelni. És szerintem ez a legpozitívabb szemlélet, hogyha mondjuk 24-es EB, azért megyünk ki arra az EB-re, hogy azon az EB-n próbáljunk meg jól játszani. És ezt megtettük, és ötödikek lettünk, és a valaha volt legjobb eredmény, és így tovább. Szerintem, hogyha arra aktuális tornára koncentrálunk, ami most feladat, nekünk jóval több időnk van rá készülni, hiszen mi már arra készülünk, oké, még ki is kell oda jutni, de akkor is több időnk van, mint mondjuk azoknak, akik még mondjuk egy világbajnokságon jól akarnak szerepelni most januárban Németországban. Úgyhogy szerintem ez egy olyan helyzet, amiből a pozitívumot is ki lehetne venni, és akár jól is ki lehetne jönni. Nem tartom lehetetlennek még az se, hogy egy Európa-bajnokságon olyan helyen végezzen a magyar válogatott, ami olimpiai kvalifikációt érne. Volt már olyan, hogy egy 9. hely is jó volt erre, volt olyan, hogy a 7. se, ezt nem lehet előre tudni, de lemondani nem kell róla, viszont nem erre kell szerintem rágörcsölni, hanem szerepeljünk egyszerűen jól azon a tornán. Azt gondolom, most a januári Európa-bajnokságon ott voltunk, ott is végezhettünk volna úgy, hogy majd top 8-ba, és akkor reménykedhetnénk már azzal a helyezéssel a következő tornán, hogy az elég lesz a selejtezőhöz. Szerintem még nem kell erről lemondani, de feltétlenül rágörcsölni se.
Ami szerintem a legfontosabb, hogy a játékosok hogy gondolkodnak, és erről beszéltünk most ebben a műsorban is, hogy bejutottunk itt Kolozsváron a legjobb 8-ba. elérte a csapat a kitűzött célt, de a játékosoknak ez nem volt elég. Tehát, hogy bizony volt jó párszor olyan, hogy jó, akkor megnyugszunk, megvan már a legjobb 8, már nagy, nem tudom, negatív cunami már nem jön a csapat, hogy kicsit leengedünk, nem. Ez a csapat, most az úszó csapat, akkor kezdett el igazán élesbe fordulni, és akarták az érmet, és akarták az első helyet. Tehát nem elégedtek meg. És én biztos vagyok benne, hogy a felnőtt csapat is ilyen lesz, hogy nem fog azzal megelégedni, hogy jussunk ki valahogy az EB-re, és az EB-n majd valahogy játszunk, hanem nem, játszunk úgy, hogy legyen esélyünk még akár az olimpiára is.
Akkor a záró kérdés ezzel a kapcsolatban, hogy Sótonyi László, vagy Csema Rodrigueznél sok, talán a legtöbb kritikát azért kaptam, mert a keret az elég nehezen átjárható volt, kibe kevés ember mozgott abból a keretből. Mennyire kell Sótonyi Lászlónak frissíteni ezen a kereten, mennyire kell hozzányúlni, részben már bevált játékosokhoz, de részben nyilván most egy kicsit talán megdöccen összekerű csapathoz milyen hozzást kell ilyen szempontból választania?
Majd fogjuk látni nyilván, de én azt gondolom, hogy lesznek új arcok. Nyilván egyrészt, ha beszéltünk ma olimpiáról, akkor ugye még az is még két év a Los Angeles-i olimpia, és azért vannak koros játékosok ebben a volt a keretben. Biztos vagyok benne, hogy kellenek új arcok, és kell friss ember is benne. Nyilván ezt most Soltonyi László a stábbal majd egyeztetni fogja.
És egy utolsó kérdés hozzád, Pilu, és azzal le is zárjuk az adásunkat. A jövő héten kezdődik a női U20-as, U18-as világbajnokság, valamint a férfi U18-as EB, utóbbin majd Belgrádban te leszel a csapattal. Mit várunk ettől a két együttestől? Nyilván most itt vagyunk a sikermámorban, nyilván mindenki örülne újabb érmeknek. Milyen szemmel nézzük? Azért ugye ez egy fiatalabb korosztály, nyilván ilyen szemmel is kell nézni. Mit várhatunk?
Nyilván azért most nem fogunk minden világversenyt megverni, az elvódás világversenyt, bár csak így lenne. Mind a két helyen azt gondolom, hogy szintén a fejlődést kell nézni. A lányoknak most volt két edzőmeccs a szlovákok ellen, a második már jobban sikerült, még pont a mai nap is fognak majd játszani edzőmeccset. Én nagyon bízom bennük, egy egész kellemes csoportból indulnak, de hát aztán majd a vége fel azért sűrűsödik a mezőny. Nagyon remélem, hogy ők is ott lesznek a végelszámolásnál. A fiúknál azért sérülések vannak sajnos. A Vladan Maticsnak a fia, meg a Barta Mátinak van súlyos érés, a Sterbik Noel sincsen most a csapatban, de Gulyás Pistek nagyon szépen dolgoznak, volt egy Ausztriában egy edzőmeccs, most lesz egy Herakles torna Kecskeméten, ma magyar-szlovák, szlovén-egyiptom, két elődöntő szombaton meg a helyosztók, akinek van lehetősége, akkor mindenkit invitálok Kecskemétre, a Messzi István sportcsarnokba, és én nagyon bízom benne, egy nagyon erős csoport, Izland, Szlovénia és Montenegro, nagyon-nagyon kemény, bocsánat, nem Svájc, Izland és Montenegro, kemény csoport, tovább kell jutni, nyilván az a cél, és hát továbbra is a másik rész pedig az, hogy a csapat és a játékosok is fejlődjenek.
Én pedig hívom a nézőket, hogy majd hallgatókat, hogy majd figyeljék jövő héten a női U18-as világbajnokságot, amit az M4 Sport közvetít, a magyar meccsek a televízióban látók lesznek, és sok csoportmeccs pedig online a webben követhető lesz. Mi már ennyi voltunk, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy minket hallgattak, viszont hallásra!
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.
would be here in my arms, waiting for tonight.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hét